Kedves testvérek, a János Evangélium a 15. fejezetéből olvassuk el az igéket. Tehát János Evangélium a 15. fejezetéből, de Jézus Krisztus búcsú beszédeinek egy részletét olvassuk. És itt a 13. verstől a 15. terjedő verseket olvassuk el. Tehát János Evangélium a 15. fejezet, 13. verstől a 15. Nincsen senkiben nagyobb szeretet annál, mintha valaki életét adja az ő barátaiért. Ti az én barátaim vagytok, ha azokat cselekszitek, amiket én parancsolok néktek. Nem mondanak többé titeket szolgáknak, mert a szolga nem tudja, mit cselekszik az ő ura. Titeket pedig barátaimnak mondottalak, mert mindazt, amit az én atyámtól hallottam, tudtul adtam néktek. De azt mondja Jézus, hogy mi az ő barátai lehetünk. Nyilván ez nem csak a 12 tanítványára vonatkozik, hanem hogyha belegondolunk, hogy Isten eredetileg is miért teremtette meg az embert, és milyenné teremtette, hogy a maga képére és hasonlatosságára teremtett embert, akkor azt látjuk, hogy eredetileg is ez volt Istennek a vágya, a terve, hogy az ember, ez a teremtett lény nem csak hogy hozzá hasonló legyen, hanem neki társa lehessen, barátja lehessen. Aki a maga kis világában ugyanúgy alkot és teremt, mint ahogyan Isten a nagy világmindenségben. Akire rá lehet bízni ezt a földet, ahogyan Isten a világmindenséget formányozza. De nem tudjuk, hogy milyen fejlődési szintre juthatott volna el az ember akkor, hogyha nem vétkezik. De azt látjuk, hogy a bűneset után is ez Istennek a vágya és terve, és nem mondott le erről, hogy a bűnös embert is barátjává fogadja. Jézust ezzel vádolták a zsidó vezetők, hogy ő a bűnösök és vámszedők barátja. És Jézus nem tiltakozott. Ugye mi ilyenkor lehet, hogy egy kicsit tiltakoznánk, hogy hát azért nem egészen így van. Hát én elmegyek ugyan hozzájuk, de nem azért, mert a barátjuk vagyok, hanem mert segíteni akarok rajtuk, sajnálom őket. De azt látjuk, hogy Jézus ezt soha nem kérte ki magának, hogy így mondjam. Nem tiltakozott, sőt inkább ugye elmondott nekik néhány tanító példázatot. És itt is azt látjuk, hogy Jézus azoknak az embereknek mondja, hogy ti az én barátaim vagytok, akik hát nem voltak éppen, mondjam, tökéletesek. Mindannyian tudjuk, ismerjük, hogy a tanítványok között milyen problémák voltak, milyen jellemhibákkal küszködtek, hogy ugye egymással versengtek egymás között, és hát ugye azért hogy Jézus felé is voltak olyan megnyilvánulásaik, amik nem éppen a legépítőbbek és legkedvesebbek voltak. És Jézus mégis azt mondta nekik, hogy ti az én barátaim vagytok. Mi derül ki ebből a kijelentéséből, meg a folytatásból is, hogy én nem mondalak többé titeket szolgáknak. Szóval szinte azt mondja, hogy én nem akarom, hogy nekem szolgáim legyenek. Ugye máshol is elmondja Jézus, hogy hát én nem azért jöttem, hogy nekem szolgáljanak. Tehát ő nem tart igényt a mi szolgálatunkra. Ő azt akarja, hogy barátként, vele együttműködve, munkatársként dolgozzunk vele együtt. De ezt mondja, hogy nem akarom, hogy szolgák legyetek. Én azt akarom, hogy a barátaim legyetek. És ugye nyilván ez kölcsönös kell, hogy legyen egy barátság, általában akkor igazi, ha kölcsönös. De talán először azt nézzük meg, hogy ő a mi barátunk. Tehát ez független attól, hogy mi milyenek vagyunk, hogy megérdemeljük, vagy nem érdemeljük meg, mert olyan nincs is, hogy valaki megérdemli. Tehát független attól, hogy mi hogy viszonyulunk hozzá, Jézus mindenkinek a barátja akar lenni. És ez ugye nyilvánvaló sok-sok igéből, és figyeljük meg, hogy még Júdásnak is azt mondta, amikor őt elárulni jött, hogy barátom. Nem azért, mert Júdás akkor éppen az ő barátja volt ténylegesen, hanem mit akart megértetni vele, hogy a maga részéről nem történt változás. Tehát Jézus a barátja maradt Júdásnak akkor is, amikor Júdás ellenségévé vált. Tehát ez a legszembeötlőbb példa arra nézve, hogy Jézus mindenkinek a barátja. Legyen az az ő árulója, ellenfele, ellene lázadó ember, bárki. Tehát Jézusnál nincsen változás ebben. Ő barátja akar lenni mindenkinek. Tehát először ezt nézzük meg, hogy ez mit jelent az ember számára, milyen az igazi barát. Végül is tényleg azt mondhatjuk, hogy csak Jézus tölti be ezt a szerepet, mert embertől ezt nem igen lehet várni. Vagy legalábbis hát nem nagyon látunk ilyen embert. A példabeszédek könyve 17. fejezete 17. versében olvassuk, talán ismert is többünk előtt, hogy minden időben szeret, aki igaz barát, és testvérül születik a nyomorúság idejére. Tehát ezt mondja, hogy minden időben szeret, aki igaz barát. Tehát ezért említettem Júdás esetét is, hogy Jézus akkor is szerette, amikor Júdás ellene fordult, szembefordult vele. Minden időben szeret, aki igaz barát. Ez nem csak arra vonatkozik, hogy akkor is, ha bajban van, hanem akkor is, ha ő éppen nem barátságosan viselkedik. Akkor is, ha ő éppen ellenségesen viszonyul hozzá. Tehát minden időben szeret, aki igaz barát, és testvérül születik a nyomorúság idején. Tehát ezzel, mintha fokozni akarná a barátság fogalmát, mit mond? Hogy a nyomorúság idején még közelebb akar kerülni hozzánk. Nem csak mint barát, hanem mint testvér. Jézusról ezt is olvassuk az igében, hogy ő a mi testvérünk, ő az idősebb testvérünk lesz. Mivel beleszületett az emberi családba, ezzel azt is akarta érzékeltetni velünk, hogy vállalja velünk a testvéri viszonyt is. Nem csak barátunk, hogy így mondjam, onnan a mennyből, messziről, és azt mondjuk, hogy jó, hát így könnyű barátnak lenni, ő neki ugye más a helyzete. Ő testvérül született. Tehát a nyomorúságunkban ő testvérül született valóban. Tehát ez szó szerint Jézus Krisztusra, az igazi barátra nézve érvényes, amit itt mond az ige, hogy testvérül születik a nyomorúság idejére. Hogy Jézus tudta, hogy csak úgy tudjuk mi igazán az ő segítségét elfogadni, akik már bűnben élünk, bűnben születtünk, akik rengeteg nyomorúsággal küszködünk, csak akkor tudjuk igazán elfogadni őt, hogyha testvérül születik. Hogyha ő is fölveszi a nyomorúságainkat, hogyha nem mondhatja senki azt, hogy neki könnyű volt, mert ő ugyanúgy szenvedett, ugyanúgy küszködött egy emberi életen keresztül, ugyanúgy megkísértetett, és ezért tud segíteni azoknak, akik megkísértetnek. Tehát Jézus valóban testvérül született nekünk, idősebb testvérünként. Az igazi barátról azt olvassuk, hogy hűséges, tehát ebben az is benne van, hogy minden időben szeret, hogy hűséges hozzánk. És Istenről ugye nagyon sok ige szól, ahol ezt próbálja velünk megértetni, hogy Istennél nincs változás. Ugye az Jézus Krisztusra nézve is igaz. Tehát, hogy ő hűséges marad. Ha mi hitetlenkedünk is, ő hű marad, ezt mondja az ige. 146. Zsoltár 5. versében olvashatjuk, a 146. Zsoltár 5. verse, 5. versétől így olvassuk. Boldog, akinek segítsége a Jákob istene, és reménysége van az Úrban, az ő istenében, aki teremtette az eget és földet, a tengert és mindent, ami bennük van, aki megtartja hűségét örökké. Tehát ezt mondja az ige Istenről, hogy ő a hűségét akkor is megtartja, hogyha nálunk változások vannak is. Tehát a maga részéről örök a barátság, a hűség, ezt a barátságot egyedül mi törhetjük meg. Egyedül mi lehetünk hűtlenek ebben a kapcsolatban. Ez a hűség azt is jelenti, hogy ő mindig velünk van. Nyilván a földi barátok nem tudják ezt megtenni, hogy mindig együtt legyenek, de a mi igazi barátunkkal, Jézus Krisztussal, mi szoros kapcsolatban és közösségben élhetünk. És nagyon sok ígéret van erre nézve, és ezt is hadd idézzem, először a 73. Zsoltár 23. versét olvasnám, tehát 73. Zsoltár. 23. versében ezt olvassuk, de én mindenkor veled vagyok. Te fogod az én jobb kezemet. Tehát, mint igazi barátunk, Krisztus mindenkor velünk van. Mindenkor velünk van, és fogja a kezünket. A következő ige, amit szeretnék idézni, a Zsidókhoz írott levél 13. fejezetében, az 5. vers, ahol ezt olvassuk. Az 5. versnek a 2. részében, mert ő mondta, nem hagylak el sem, el nem távozom tőled. Ugye még nagyon sok igét idézhetnénk erre vonatkozóan, hogy ugye Istennek vannak ilyen ígéretei, ilyen kijelentései, és ebben mi biztosak lehetünk. Amikor azt tapasztaljuk, hogy Isten nincs velünk, akkor hol van a probléma? Hogy mi nem vagyunk az Istennel. Tehát nem az Isten nincs velünk. Tehát nem Isten az, aki elhagyott bennünket, úgymond. Hát ilyen nincsen, hogy ő elhagy bennünket. Olyan van csak, hogy mi hagyjuk el őt. Ha mi hagyjuk el őt, akkor viszont nincs mit csodálkoznunk, hogy nem tapasztaljuk az Isten jelenlétét, ha mi fordulunk el tőle. Hogy miért is van mindig velünk az Isten? Ez is egy kérdés. Ő neki ez ebből származik valami előnye, valami java, tehát ő, hogy mondjam, annyira szeretetre méltóak vagyunk, hogy nem lehet tőlünk távol, tehát nem annyira azért ragaszkodik hozzánk ennyire, vagy hogy miért? Miért van ő mindig velünk? Ugye gondoljunk csak bele, hogy ha valakinek gyerekei vannak, kicsik, tehetetlenek, akkor nem arra törekszik egy szülő, hogy mindig ott legyen a közelében? Nehogy valami baj érje, nehogy valami történjen vele. Hát Isten félt bennünket, szeret bennünket, és ezért ő egy pillanatra se akar magunkra hagyni, mert ő látja, hogy kiszolgáltatott helyzetben vagyunk ezen a világon. Együtt tud érezni velünk, ez is egy baráti érzés és tulajdonság. Az igazi barátságban ott van az együttérzés is. Ugye erre minket, embereket tanítani kell. Rengeteg helyen olvashatunk erről az apostoli levelekben, hogy hogyan próbálja a hívő közösségeket, gyülekezeteket nevelni Isten, hogy egymás terhét hordozzátok. Tehát, hogy legyen bennünk együttérzés, legalább a testvéreinkkel kapcsolatban. Hogy amikor valakinek valami baja van, valami bánata van, akkor tudjunk vele együtt sírni, vagy valahogy vegyünk részt az ő küzdelmeiben. Istennél ez természetes, nálunk sajnos nem. Istennél annyira természetes együttérzés, hogy azt olvassuk az igében, minden szenvedésüket ő is szenvedte. Ezt mi nem tudjuk elképzelni, mert egy ember nem is tudja megtenni. Mi legfeljebb egy-két emberrel tudunk ilyen kapcsolatba kerülni, Isten pedig minden egyes teremtményével. Hát föl tudjuk mi ezt fogni? Hogy Isten minden egyes teremtményének minden szenvedését szenvedi. Mert annyira együtt érez velünk. Nagyon nehéz belegondolni is, nemhogy megérteni, fölfogni. De mivel ő minden egyes embert szeret, és minden egyes emberrel együtt érez, ezért ez igaz. Tehát a legnagyobb szenvedést ezért a bűntörténelme nem az egyes embernek okozza, hanem az Istennek. Aki a föld történelmének során minden egyes embernek minden szenvedését szenvedte. Ez az, amit mondom, nem tudunk mi elképzelni, mert sokan azt se tudják elhinni, hogy az Isten szenved. Hát az Isten, hát ő neki ugyan mi oka van a szenvedésre? Az Isten a szeretet, ezért minden oka megvan a szenvedésre, sajnos ezt mondhatjuk. Mert a szeretetben ott van az együttérzés, és az együttérzés nagyon sok esetben szenvedéssel jár. A 34. Zsoltárból hadd idézzem, hogy eléggé ismert igék ezek, de hogy próbáljuk meg mégis így sorban felidézni, hogy mit is jelent számunkra az Isten barátsága, vagy Jézus Krisztus barátsága. A 34. Zsoltár 19. versében ezt olvassuk. Közel van az Úr a megtört szívekhez, és megsegíti sebhet lelkeket, megsebesült lelkeket. Közel van az Úr a megtört szívekhez. Tehát, nyilván közel van mindannyiunkhoz, tehát ezt eddig is láttuk, de miért mondja ezt így külön? Azért, mert aki akinek valamilyen nehézsége van, aki valami miatt szenved, hogy az érzi ennek a szükségét. Amikor hogy minden rendben van az életünkben, lehet, hogy nem értékeljük annyira, hogy Isten miért is akar mindenütt ott lenni, ahol mi vagyunk. Sokszor talán még, hogy így mondjam, még teher is számunkra. Most mindig ott van. Akkor is, amikor éppen szórakozni akarok, és hogy elengedni magamat, akkor is ott van. Hát most, ugye, mint ahogy a lázadó kamasz, hogy most hagyjon egy kicsit magamra, hát hadd csináljak azt, amit szeretnék, nem? Holott Isten ott is félt bennünket, a legjobb helyzetünkben és a legjobb állapotunkban, mert tudja, hogy ott bukhatunk a legnagyobbat. De amikor bajba vagyunk, akkor viszont vágyunk az ő közelségére. És ezért mondja, hogy akkor még inkább érezteti ezt velünk, hogy közel van hozzánk. Nincs még közelebb hozzánk, mert nem lehet ezt fokozni. Csak mi jobban érezzük. Jobban a szükségét érezzük ennek, hogy ott legyen, hogy közel legyen hozzánk. Tehát ezt mondja, hogy közel van az Úr a megtört szíveket, és megsegíti a sebhet lelkeket. Hogy kihez milyen közel lehet, ez a laodiceai üzenet ad erre választ. Ugye ott sokféle szempontból átgondoltuk már ezt az igét, hogy én az ajtó előtt állok és zörgetek. Most egy másik szempontból gondoljuk át. Ez is azt jelenti, hogy közel van hozzánk. Hát ha valaki az ajtó előtt van, akkor közel van, ugye? És miért nincs bent? Hát nem azért, mert ő nem szeretne bejönni, hanem mert én még nem igénylem azt a közelséget. Jézus igényli, tehát ő ott van, és közel van hozzánk, valóban olyan közel van hozzánk, amilyen közel, hogy mondjam, a mi akaratunk megsértése nélkül lehet, nem? Olyan közel van hozzánk. Karnyújtásnyira, egy lépésére. Tehát ilyen szempontból is érdemes ezen az igén elgondolkodni, hogy Jézus soha nem távolodik el tőlünk jobban, sőt, egyáltalán nem távolodik el tőlünk egy lépésnyire, egy karnyújtásnyira. Akkor is ott van, hogyha mi kizárjuk az életünkből, nem? Ő akkor is ott van, készenlétben, és akkor is csak arra vár, hogy nyissuk ki az ajtót. És amikor valaki bajban van, akkor rögtön tudja, hogy hol a kilincs. Bocsánat, hogy ezt a egyszerű hasonlatot mondom, nem? Ugye akkor rögtön tudja, hogy akkor oda kellene mennem, itt van közel hozzám, csak éppen nincs benne az életemben talán, mert én kizártam. De akkor rögtön értsd ennek a szükségét. És az Úr rögtön mondja is, hogy itt vagyok. Ugye hányszor olvashatjuk ezt az evangéliumokban is, mikor a tanítványok kétségbe voltak esve, és Jézus mit mondta, hogy hát ne féljetek, én itt vagyok. Tehát ő most is ezt mondja, hogy én itt vagyok, készenlétben vagyok, tehát bármelyik pillanatban csak nyisd ki az ajtót. És azt viszont én mindig tiszteletben tartom, hogy nem töröm rád az ajtót. Ha te úgy gondolod, hogy nincs rád szükségem, én akkor is közel maradok. Akkor is itt vagyok, egy karnyújtásnyira. Bármikor szólhatsz. Hát ilyen barátot mi nem nagyon találunk, azt hiszem, itt ezen a földön, ugye? Akit mi nem engedünk be hónapokig, évekig, és mégis ott marad, és azt mondja, hogy bármikor szóljál. Bármikor jövök. És nem azt mondja, hogy na most akkor már ne szóljál soha többet, mert hát, ha ennyi időn keresztül, meg ennyiszer kizártál, akkor már köszönöm szépen, de én nem akarok hozzád bemenni. Tehát ilyen földi barát nincsen. Tényleg ezt mondhatjuk. Egyedül Krisztus az, aki ezt mondja, hogy én akkor is az ajtón előtt állok. Én akkor is közel vagyok hozzád, és akkor is bármikor bemegyek hozzád, amikor neked szükséged van rám. És amikor úgy érzed, hogy nincs rám szükséged, akkor én kivonulok az életedből, de ott maradok közel hozzád. Megint csak készenlétben. A következő, ami az igaz barátot jellemzi, hogy ismer bennünket. Mennyire ismer bennünket Jézus? Hát mondhatnánk, hogy jobban, mint mi magunkat, nem? A jó barátok is sokszor így vannak, hogy jobban ismernek minket, mint mi magunk, mert hát ugye kívülről nézve talán sok minden másképp derül ki, de Jézus nem csak kívülről lát bennünket, hanem belülről is. Tehát ismer bennünket, mégpedig nagyon is. Ugye a jó pásztor példázatában mondja ezt Jézus, hogy én ismerem az enyémet. És ebben benne van minden tényleg. Én ismerem az enyémet. 139. Zsoltár. Ugye megint csak egy ismert ige szakasz. De hogy kezdődik ez a Zsoltár? Uram, megvizsgáltál engem, és ismersz. És végül is ezt sorolja, hogy te ismered ülésemet, felkelésemet. Sőt, messziről érted minden gondolatomat. Tehát annyira igazi barát Krisztus, hogy a gondolatainkat is tudja és ismeri. Olvas a gondolatainkban is. És ez jó, másrészt viszont sokszor megrémülünk tőle, nem? Hogy olyan dolgokat is tud és ismer, amit rejtegetünk. Magunk előtt is rejtegetjük, mások előtt is. És Jézus elől nem tudjuk elrejteni. És az igazi barát mit tesz akkor, amikor lát ilyen dolgokat? Bűnöket az életünkben. Mert már rejtegetett bűnöket. De az igazi barát rámutat a hibáinkra. Megfed bennünket. Ugye itt a tanulmányban szó volt arról, hogy ki az, aki vádol. Ugye a sátán az, aki vádol. Jézus pedig, aki megfed. Nagyon nagy különbség van a kettő között. Mert Jézus nem vádol. Ő a mi igazi barátunk, aki nem vádol bennünket, hanem ugye szintén a Laodice üzenetben mondja, hogy akiket én szeretek, megfedtem és megfejítem. Nagy különbség van a vádolás és a feddés között. Hát mondhatnánk, hogy ég és föld. Pedig tulajdonképpen ugyanazt mondja mind a kettő, nem? Ugyanúgy a bűneinket tárja föl az is, aki vádol, és az is, aki megfed. Csak éppen nem mindegy, hogy milyen háttéren. Mert aki vádol, az miért mondja el a bűneinket? Ugye, hogy beledöngöljön a földbe, hogy azt tudassa velünk, hogy nincs remény számunkra. Aki megfed, az pedig szeretetből teszi, hogy kiemeljen abból a bűnből. Jézus az igazi barátunk, aki megfed bennünket. Tehát nem hagyja szó nélkül a bűneinket. Az igazi barát soha nem hagyja szó nélkül a bűnöket. Megfeddi a bűnt. És ha kell, akkor még fenyít is. De a fenyítésnek is az a célja, hogy megmentsen bennünket. Tehát rámutat a hibáinkra, de azért, hogy meggyógyítson. Jobb könyvéből szeretnék itt idézni az 5. fejezet 17.-18. versét. Tehát Jobb könyve 5. fejezetének 17. és 18. versét olvassuk. Íme boldog ember az, akit Isten megdorgál. Azért a mindenhatónak büntetését meg ne utáljad, mert ő megsebez, de be is kötöz. Összezúz, de kezei meg is gyógyítanak. Tehát ilyen az igazi barát. Aki megsebez, de nem azért, hogy tönkre tegyen, hanem hogy bekötözhessen, hogy meggyógyíthasson. Megsebez, de be is kötöz. Összezúz, de kezei meg is gyógyítanak. És a következő, ami még ehhez szorosan kapcsolódik, hogy az igazi barát tud megbocsátani. Nyilván éppen ezért van szükség a feddésre is, hogy valaki eljusson a bűnbánatra, eljusson egyáltalán a bűnei felismerésére, hogy abból a bűnből ki tudja emelni. Én is szeretném idézni egy nagyon ismert Zsoltár, ez is a 103. Zsoltár, ahol ugye ezt mondja el Dávid, hogy Isten megbocsátja minden bűnödet, és meggyógyítja minden betegségedet. Hogy mit tesz a mi bűneinkkel, hogy amilyen könyörülő az Atya a fiakhoz, olyan könyörülő az Úr az őt félők iránt. És amilyen messze van a napkelet a napnyugattól, olyan messze veti el tőlünk a mi vétkeinket. Nyilván ezt csak akkor tudja megtenni, hogyha mi megbánjuk a bűneinket. Akkor tudja tőlünk elválasztani a bűnt, ha már mi is kivetjük a szívünkből azt a bűnt, és mi is bánjuk. Tehát az igaz barát megbocsátja a bűnt. Sőt, azt mondja az ige, hogy gyönyörködik az irgalmasságban. Alig várja, hogy megbocsáthasson. És az igaz barát megvéd bennünket az ellenféllel szemben. Ugye a földi barátságoknál is vannak bizonyos határok ebben a tekintetben is, mert Hát nem mindentől tudnak megvédeni bennünket emberek, nyilván. A legfőbb ellenségünktől pedig semmiképpen nem tudnak megvédeni. Tehát a sátántól. Sátán hatalmából. Nem tudnak emberek kiszabadítani bennünket. Jeremiás könyve 15. fejezetének a 20. versét szeretném itt idézni. Tehát Jeremiás próféta könyve 15. fejezetéből. Így olvassuk a 20. versben. És a nép előtt erős érzbástyává tesztek téged, és viaskodnak ellened, de nem győzhetnek meg téged. Mert én veled vagyok, hogy megvédjelek, és megszabadítsalak téged, ezt mondja az Úr. És megszabadítlak téged a gonoszok kezeiből, és kimentelek téged a hatalmaskodók markából. Ugye Isten az, aki ténylegesen meg tud az ellenségtől szabadítani, meg tud védeni bennünket a legnagyobb ellenségünktől, sátántól is. Ugye ezt is, ami most mai tanulmányunkban gondoltuk át közösen, hogy amikor a sátán vádol bennünket, ő akkor is védelmünkre tud kelni. Van joga hozzá. Éppen azért, amit a bevezető igében is idéztünk, hogy nincsen senkiben nagyobb szeretet annál, mint ha valaki az életét adja az ő barátaiért. Tehát ezen az áron, hogy ő az életét is odaadta értünk, ezen az áron tud megvédeni bennünket a legfőbb, a legnagyobb ellenségtől, sátántól is. Hát hogyha mindezt átgondoljuk, akkor tényleg azt mondhatjuk, hogy a legnagyobb értéket kapjuk mi azáltal, hogy Jézus Krisztus a barátunká lesz. Tehát nem csak az Istenünk, nem csak a megváltunk, hanem több annál személyes társunk és barátunk akar lenni. Aki szeretném ismételni, hogy soha nem távozik el tőlünk, hogy mondjam, egy karnyújtásnyi távolságnál távolabb. Hogy bármikor elérhessük, hogy bármikor megszólíthassuk. Halló távolságon kívül nem kerül. Tehát nem távozik el tőlünk valóban soha. Egyedül a mi választásunk az, hogy mi is barátai akarunk-e lenni Jézusnak. És ez pedig a másik oldal, ezt is át kell gondolnunk. Mert ezek szerint Jézus is vágyik arra, hogy mi az ő barátai legyünk. Ez is egy érdekes kérdés, hogy vajon Istennek mi szüksége van barátokra. Főleg ilyen barátokra, amilyenek mi vagyunk. Istennek mi szüksége van arra, hogy megértsük őt. De hogyha olvassuk az igét, nem egy helyen találkozunk ezzel, hogy Isten vágyik erre. Tehát próbálja az emberrel megértetni, hogy ő mit érez, hogy ő mit él át. Próbálja az embert fölébreszteni, hogy mi is gondoljunk bele, hogy az Isten számára mit jelent a mi bűnösségünk, a mi hűtlenségünk. Mit jelent az, hogy mi értékeljük, vagy nem értékeljük az ő irántunk való szeretetét. Gondoljunk csak bele, hogy az evangéliumokban is hányszor találkozunk ezzel. Amikor Jézus csak úgy pár szóban megemlíti ezt, nem azért, mert mondjam úgy annyira tudja, hogy nem lehet embernek parancsolni a hálát, vagy a szeretetet. De mégis kifejezi azt, hogy neki ez jól esne. Amikor a 10 bélpoklós esetén ugye megkérdezte, hogy a 9 hol maradt. Ugye ezzel is mit akar Jézus kifejezni? Hogy azért neki is jól esne az, hogyha az emberek valahogy kifejeznék a hálájukat, vagy a szeretetüket iránta. Hogy némi viszont szeretetet, barátságot ő is várna tőlünk. Vagy amikor ugye Mária Magdolna megmosta a lábait, és amikor a fejét megkente, és ott ugye folyt a zúgolódás a tanítványok között is, de még a házigazda is gondolt egyet s mást. És ugye Jézusnak ugye nem csak arra volt gondja, hogy Mária Magdolnát megvédje, mert nyilván látta, hogy erre is szükség van, de azért utalt erre is, ugye, amikor a házigazdához fordult, hogy igen, én bejöttem hozzád, lábaimnak vizet nem adtál, fejemet olajra meg nem kented, engem meg nem csókoltál. Tehát a barátságodat tulajdonképpen nem fejezted ki irántam. És látod ezt az asszonyt, és elmondta, hogy ő kifejezi, ő hálás azért a bűnbocsánatért, amit kapott. Tehát ezek szerint Isten is vágyik arra, hogy mi barátai legyünk. Hogy mondja, baráti érzelmekkel viseltessünk iránta. Viszonozzuk az ő szeretetét, hálásak legyünk vele szemben. És van olyan eset a Bibliában, amikor valakiről ki is jelenti a Biblia, hogy az Isten barátja volt. Tehát nem csak az Isten volt az ő barátja, hanem ő is az Isten barátja volt. Ugye ki ez az ember? Ábrahámról mondja ezt, nem is egy helyen a Biblia. Ugye Jakab levele második fejezetében utal vissza, mert az Ószövetségben is olvashatunk két helyen is erről, hogy Isten mondja, hogy Ábrahámnak az én barátomnak magva, ugye Izrael népéről. Jakab levele második fejezete, 23. fejezetében ezt olvassuk, és beteljesedett az írás, amely ezt mondja, hit pedig Ábrahám az Istennek, és tulajdonítatott még igazságul, és Isten barátjának neveztetett. Ugye ez, hogy így külön kiemeli a Biblia, hogy az Isten barátjának neveztetett, ez azért utal valamire, tehát Ábrahám valamit megértett Isten szeretetéből. Tehát valamit megértett, valamit átérzett abból, hogy az Isten mit tesz az emberért. Két olyan eseményre szeretnék utalni Ábrahám életében, amiből ez kiderül, hogy Ábrahám miért lett az Isten barátja. Ugye az egyik esemény, ez a Szodomával kapcsolatos párbeszéd, amikor az Úr, és ez az Úr ki volt, ugye megint csak van egy utalás itt is egyébként, ki volt az az Úr, aki két angyallal meglátogatta Ábrahámot. Személyesen elment hozzá, Ábrahám vendégül látta, és így szemtől szembe beszélgetett vele. Ugye az csak az Isten fia lehetett, tehát Jézus Krisztus. Mert az Atya, ugye őről azt olvassuk, hogy ember a bűneset óta nem láthatta színről színre. Tehát az az Úr, aki ott volt akkor, Ábrahám sátrában, a két angyallal együtt, az Jézus Krisztus volt. Jézus maga vissza is utal rá, hogy Ábrahámmal ő találkozott. Ugye ezért is akarták megkövezni a zsidók, hogy mondhat ilyet. És itt azt olvassuk, tehát Mózes első könyve 18. fejezete 17. versétől, és mondta az Úr, eltitkolja meg én Ábrahámtól, amit tenni akarok. Ugye előzőleg kiderül, hogy a látogatásuk egyik célja mi volt, hogy újból ugye hírül adták Ábrahámnak, hogy fia fog születni. Ugye azt mondta neki az Úr, hogy egy esztendő múlva újra meglátogatlak, és akkor fia lesz Sárának. De nem csak ez volt a célja. Ugye tudjuk, hogy a két angyal miért jött. Tehát, hogy mondjam, nem csak egy ilyen megtisztelő látogatás volt, vagy hogy mondjam, elkísérték az ő urukat a vendégségbe, hanem miért jött a két angyal, még dolguk volt. Jézusnak is volt még más dolga is. Nem csak Ábrahámhoz jött, hanem Szodomába is. Hogy onnan még megmentse, aki megmenthető. Ugye a két angyal előre ment, az Úr pedig még visszamaradt, és beszélgetett Ábrahámmal, és itt olvassuk azt, hogy én eltitkoljam Ábrahámt, amit tenni akarok, holott, hát Ábrahám ugye milyen hűséges hozzám, és megparancsolja a háza népének, hogy engedelmeskedjenek az én parancsolataimnak. És akkor, hogy így mondjam, beavatta Ábrahámot a terveibe. Tehát úgy beszélt Ábrahámmal arról a problémáról, mint mondhatnánk, hogy mint egy ember a barátjával. Meg akarta beszélni Ábrahámmal, hogy Szodomával mi is a helyzet. Ugye folytatjuk tovább a történetet, olvashatjuk a 20. verstől, hogy mondta azután az Úr, mivel hogy Szodomának és Gomorának kiáltása megsokasodott, és mivel hogy az ő bűnük feletté megnehezedett, alámegyek azért és meglátom, vajon teljességgel a hozzám felhatott kiáltás szerint cselekedtek-e, vagy nem. Tudni akarom. Tehát itt elmondta azt a nagy küzdelmét szinte, megosztotta Ábrahámmal, hogy én látom, hogy mi van Szodomában. Tényleg milyen különös ez. Az Úr azt mondja, hogy de azért én lemegyek még személyesen, és meg akarok győződni arról, hogy nem lehet-e megmenteni. Hogy lássam, hogy tényleg ez van-e. Tehát mint egy barátjával megbeszélte, hogy nekem ez nagyon nagy probléma, hogy nagyon súlyos bűnben élnek, de én nem akarok úgy dönteni fölöttük, hogy itt bárki is elveszten méltatlanul, vagy vagy azért, hogy hogy nem derült ki róla, hogy ő nem tart Szodomával. És ugye utána olvashatjuk ezt a párbeszédet, amikor ugye Ábrahám elkezdett, hogy így mondjam, alkudozni, hogy elveszted az igazat és a gonoszszal egyben. És akkor mondja, hogy és ha van ott 50 igaz abban a városban, akkor... És az Úr mindannyiszor azt mondja, hogy nem, ha 50 igaz van, akkor megkegyelmezek. Ugye sokszor ezt a párbeszédet úgy értelmezzük, hogy mintha az Urat rá kellene beszélni valamire, nem? Vagy lebeszélni valamiről, hogy mintha Ábrahám itt jobban féltené Szodoma lakóit, mint az Úr. Holott itt tulajdonképpen csak arról van szó, hogy két olyan lénynek a beszélgetését olvashatjuk, mind a ketten meg akarták menteni Szodomát. Az Úr le is jött személyesen, hogy megmentse, aki megmenthető. Ábrahám pedig, aki nem tudta, hogy mi van ott Szodomában pontosan, aki csak reménykedett abban, hogy Lót talán, az ő unokaöccse ott talán már több embert is Istenhez vezetett, hát ha már van eredmény, és hát ha megmenthető még az egész város. És ugye egészen 10-ig elment az alkudozásban, hogy ha találtatnak ott 10-en, azt mondja az Úr, hogy nem vesztem el a 10-ért. Tehát próbáljuk meg ilyen szempontból átgondolni ezt a párbeszédet, hogy itt tulajdonképpen arról van szó, hogy az ember és az Isten együtt próbálja megmenteni Szodomát, és mondhatnánk így, hogy ezt a világot. Tehát az Isten társra talált Ábrahámban, mert Ábrahám menteni akart. Hogyha Isten ilyen társra talál bennünk is, akik menteni akarjuk az embert, akkor már is az Isten barátjává lehetünk. Az Isten munkatársaivá lehetünk. Mert Isten menteni akarja az embert, akit csak megmenteni lehet. Szodomából is kimentette azokat, akiket lehetett. Látjuk, hogy még így se, hogy így mondjam, még szinte erővel kihozták az angyalok őket, volt, akit így se lehetett megmenteni, ugye volt feleségét. Tehát ez az egyik olyan mozzanat Ábrahám történetéből, amiből megérthetjük, hogy Ábrahám ott miért nevezi a Biblia Isten barátjának. Mert ő valóban valamit megértett az Isten mentő szeretetéből. És ő ugyanígy küzdött emberekért. Az Istennel együtt. Nem az Isten ellenében, mert Isten is megmenteni akar. Az Istennel együtt. Tehát ha ezt megtanuljuk, hogy az Isten munkatársaivá legyünk, akkor már is az Isten barátaivá lehetünk. A másik történet, és hát eléggé ismert epizód Ábrahám élettörténetéből, amikor az Úr megszólítja, hogy vedd a te fiadat, a te egyetlen egyedet, akit szeretsz, és áldozd meg néken. És akkor ott nem magyarázza, nem is ígér semmit, hogy tulajdonképpen hát mégse kell ám egészen végigvinni ezt a történetet, hanem majd megmenekül, hanem ennyit mond, hogy vedd a te fiadat, ugye, aki hosszú-hosszú évek, évtizedek várakozása után végre megszületett, az ígéret fia volt. Ugye Isten azt ígérte, hogy majd ő általa fog elszaporodni az utódainak a száma, és ők lesznek a választott nép, és most pedig azt mondja, hogy vedd a te fiadat, akit szeretsz, és áldozd meg néken. És ugye ennek a történetnek az egyik fő tanulsága az, hogy Ábrahám valamit meg kellett, hogy értsen itt az Isten áldozatából. Mert itt ugye tudjuk, hogy hogyan fejeződik be a történet, hogy ugye az angyal megszólalt, hogy ne nyújts ki a te kezedet a gyermekre, most már tudom, hogy istenfélő vagy, te megtetted volna. Viszont ott volt egy kors helyette, amit feláldozhatott. És Ábrahám megértette azt, hogy a kors, meg az összes bárányáldozat, ez csak jelkép, hogy Isten hozza a legnagyobb áldozatot. Olyan áldozatot, ami valóban a legnagyobb áldozat és a legnagyobb szenvedés. Hogy az egyetlen odaadni, akit a legjobban szeret. És erre is utalt Jézus, amikor azt mondta, hogy látta az én napomat, Ábrahám. Látta a megváltást, tehát megértette, hogy mit jelent a megváltás csodája. Megértette a saját tapasztalatából. Ábrahám tényleg együtt tudott érezni az Istennel itt, mert ő neki át kellett ezt éreznie. Mit jelent Isten számára az ember megváltása? Tehát ezért mondhatja azt a Biblia ilyen eléggé határozottan, hogy Ábrahám az Isten barátja volt. Voltak bűnök Ábrahám életében is, most nem sorolom fel. Voltak nehézségek, volt amikor ő is ugye emberként, nagyon is emberként viselkedett. És mégis ezt mondja a Biblia, hogy az Isten barátja volt. Tehát ezek szerint mindannyian az Isten barátjává válhatunk. Nem csak az Isten lehet a mi barátunk. Nem csak Krisztus lehet a mi legjobb barátunk, hanem mi is az ő barátai lehetünk. És ő erre vágyik, hogy ez kölcsönös legyen. Hogy mi is értsük meg őt, tehát értsük meg azt, ahogyan ő szereti az embert, ahogyan ő menteni akarja. És itt olvasnék ezzel kapcsolatban két rövid idézetet, hogy ténylegesen ki válhat így az Isten barátjává, tehát ki az, aki legközelebb kerülhet Krisztushoz. Ezt olvasom a Jézushoz vezető út című könyvből. Az az igyekezet, hogy áldást közvetítsünk másoknak, áldásként fog visszahatni ránk. Ez volt Isten szándéka azzal, hogy részt adott nekünk a megváltási terv megvalósításában. Azt a kiváltságot ajándékozta embereknek, hogy az isteni természet részeseivé legyenek. Ezt követően pedig áldást árasszanak embertársainkra. Ez a legnagyobb megtiszteltetés és a legnagyobb öröm, amit csak adományozhatott az embereknek. Akik így módon az isteni szeretet munkájának részeseivé válnak, a lehető legközelebb jutnak teremtőjükhöz. Tehát kik azok, akik a lehető legközelebb kerülnek teremtőjükhöz? Akik munkatársaivá is válnak. Akik az isteni szeretet munkájának részeivé válnak. Következő idézet pedig a Jézus élete című könyvből. Az áll legközelebb Krisztushoz, aki legtöbbet merített önfeláldozó szeretetéből. A szeretet nem kérkedik, nem fuvalkodik fel, nem keresi a maga hasznát. Szeretet, amely a tanítványokat Urukhoz hasonlóan arra indítja, hogy embertársaik megmentéséért mindent feláldozzanak, hogy ezért éljenek, dolgozzanak és síkra szálljanak. Tehát az áll legközelebb Krisztushoz, aki legtöbbet merített önfeláldozó szeretetéből. És ez meglátjuk az ő életén és szolgálatán is, ahogyan itt olvashatjuk. Akik ugyanúgy, mint ahogyan Krisztus másokért élt és másokért áldozta életét, ugyanígy készek másokért élni és áldozni életüket, idejüket, erejüket. Tehát így válhatunk mi is Krisztusnak a barátaivá. Jézus azt mondta, hogy itt a bevezetőjében olvashattuk, hogy ti az én barátaim vagytok, hogyha azokat cselekszitek. Ugye, amiket mennyei atyám akarata. Tehát akkor lehetünk mi is barátai Jézusnak, hogyha mi is úgy élünk, ha nem csak együtt érzünk vele, és megértjük az ő gondolatait, szándékait, hanem mi is arra törekszünk, hogy tényleg kiábrázolódjék bennünk a Krisztus. Akkor ugye a Biblia szerint nem csak, hogy barátai, hanem testvérei is lehetünk Krisztusnak. Tehát akkor visszautalnék újra a bevezető gondolatainkra. Ti az én barátaim vagytok, ha azokat cselekszitek, amiket én parancsolok néktek, ezt mondta Jézus. Hogy segítsen az Úr mindannyiunkat, hogy ne csak ő legyen a mi legjobb barátunk, hanem ez kölcsönös lehessen mindannyiunk életében. Amen. Szerető Istenünk, mennyei Atyánk, hálásak vagyunk neked azért, hogy te olyan közel akarsz kerülni hozzánk, hogy te a barátságodat ajánlod fel nekünk. Köszönjük azt, Krisztusunk, hogy te a mi nyomorúságunkban testvérünké is lettél. Azért, hogy teljesen átvedd és átérezhesd a mi emberi nyomorúságainkat, hogy tudjál nekünk segíteni a mi megkísértett állapotunkban is, hogy ki tudj emelni bennünket a mélységből is, a bűneinkből is. Urunk, köszönjük azt, hogy te barátként fordulsz hozzánk, nem csak úgy, mint a mi teremtőnk, mint a mi Istenünk, hanem egészen közel akarsz jönni hozzánk. És Urunk, fáj az nekünk, hogy sokszor mi zárunk ki az életünkből, és sokszor kívül, bár közel vagy hozzánk, de kívülről próbálsz bennünket késztetni, próbálsz ránk hatni, és próbálsz bennünket bűnbánatra vezetni, hogy ne legyünk olyan távol tőled, és ne legyünk ilyen hűtlenek és hálátlanok irántad. Hogy mi is megértsük azt, hogy te is vágysz a mi viszonzásunkra, hogy mi is a te barátaiddá lehetünk, úgy, mint Ábrahám volt. Urunk, bocsáss meg nekünk, kérünk, hogy mi olyan kevéssé értékeljük a te barátságodat. Segíts, hogy valóban tapasztalhassuk azt, hogy te mindenkor velünk vagy, és fogod a mi jobb kezünket, és nem csak a nehézségeinkben, hanem az életünk minden pillanatában ott akarsz lenni, és segíteni nekünk, és vezetni bennünket. És kérünk, taníts meg bennünket arra is, hogy úgy lehessünk a te barátaid, hogy megértsük, mi a te legfőbb vágyad és célod. Nem csak bennünket megmenteni, hanem lehetőleg minden embert, aki csak megmenthető ezen a földön. Segíts, hogy ebben munkatársaitá válhassunk mindannyian. Úgy hallgass meg, kérünk bennünket, és segíts, hogy mi is hűségesek legyünk te hozzád. Ehhez adj nekünk naponként késztetést a te szent lelked által. Ne hagyj bennünket magunkra, ahogyan meg is ígérted. És munkálkodj a mi üdvösségünkön, és munkálkodj, kérünk a mi lelkünkön, hogy mindig többre vágyjunk, mindig magasabbra. Ne elégedjünk meg azzal a szinten, ahova eljutottunk, hanem valóban vágyakozzunk arra, hogy kiábrázolódjon bennünk a te tiszta mennyei jellemed, a te szentséged. Így hallgass meg bennünket a te kegyelmed és szereteted által. Amen.